Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet. A következő fél órában a fény szerepéről, a fénybiológiáról, illetve a napfény diétáról is beszélgetünk, hogy mit is jelent ez a tudomány valójában. Marosi Viktor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Aki a vonalban itt van velünk, Sáfrán Mihály egykori profi kenus, aki ma már biomérnök, edző és a Biohacker közösség egyik tagja. Az, hogy ez a Biohacker közösség pontosan mi is, egy könyv által jutottam el ehhez a kifejezéshez, amit egyébként Lakatos Péterrel közösen jegyeznek. Többek között az az egy könyv, amiről ma beszélgetni fogunk, de hát meg annyi más könyvnek a szerzője. Köszönöm, hogy itt vagy velünk a vonalban. Szia!
Szia Viktor, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
A következő 20 percben lesz egy kis időnk. Többek között arra is, hogy te mivel foglalkozol pontosan, miért kerültél oda, ahol vagy, Spanyolországban élsz, ma már edzősködsz, nem a profi sportnak élsz, és egy kicsit a, ha jól értelmezem, akkor a mindfulnessnek és a kicsit tudatosabb életmódnak élsz elsősorban. De amiért én eljutottam hozzád, ugye valószínűleg a kedves hallgatók is tudat alatt vagy tudat felett tudják, és tisztában vannak azzal, hogy a telefont, hogyha esetleg alvás előtt még a kezünkben tartjuk, és bevisszük magunkkal akár a hálószobába, akkor az egy ilyen egész egyszerűen stressz hatást kelt bennünk. És neked ugye van egy olyan weboldalat, hogy napfény diéta, ami hát ennek az ellenkezője, és talán itt kezdhettünk el arról beszélni, hogy a fény szerepe a mi életünkben az hol is helyezkedik el, és hogy mennyire is kell komolyan venni azokat a dolgokat, amik ma egyébként körülvesznek bennünket.
Igen, igen, ez egy jó bőséges téma. Én még profi versenysportoló koromban kezdtem így tudatosan foglalkozni a táplálkozásommal, tehát hogy igyekeztem ebből is a legjobbat kihozni a regenerációból, és sok szakkönyvet olvastam, orvosoktól, kutatóktól tanultam, meg kipróbáltam ezt azt magamon, és valahogy mindig maradt bennem kíváncsiság, tehát nem kaptam választ minden kérdésemre, és így jutottam szép lassan a fénybiológia tudományáig.
Na ez az, hogy fénybiológia.
Nagyon, nagyon érdekes volt számomra, ez gyakorlatilag ilyen kvantumfizika szinten magyarázza el a biológiát, tehát ilyen elektronok, fotonok szintjén, ugye a fény is foton, elektromágneses hullám, úgy tetszik, és csodálkoztam, vagy hát döbbenve olvastam, hogy itt már több évtizedes szakirodalma vannak az egésznek, vannak könyvek, tudományos kutatások róla, és igen, itt a utóbbi egy évtizedben nagyon megváltozott a fénykörnyezetünk azáltal, hogy mindenkinek a kezében ott van a mobiltelefon,
igen.
Sokat használjuk a számítógépet, holott ez több százezer évig, ez viszonylag konstans volt, tehát volt nappali napsütés, este meg sötét, és itt a modern világban pedig egyrészt a telefonokkal, másrészt a mesterséges világításokkal meghosszabbítjuk a nappalokat, és azt gondoljuk, hogy ez teljesen büntetlenül meg lehet úszni a biológia szempontjából.
Na ez az érdekes, hogy erre egy picit térjünk ki, ugye most itt rögtön arról beszélünk, hogy ezek olyan fényhatások, amik biológiailag rosszul hatnak ránk, de amikor ezeket a fényhatásokat kitalálták, létrehozták ezeket a fényforrásokat, akkor ezek szerint nem történt arra vonatkozó kísérlet, vagy arra azt nem vizsgálta senki, hogy ezek egyébként az emberi szervezetre, vagy egyáltalán az élő szervezetre milyen hatással vannak?
Szerintem nem sok ilyen kutatás volt, vagy úgy gondolták, hogy ez biztos nem ártalmas, nem sokan gondoltak bele, holott ja, volt egy-két kutató, akinek voltak feljegyzései, nem kaptak elég hangsúlyt a ipari forradalomban. Lényegében arról van szó, hogy van ez a cirkadián ritmus, ilyen alapvető anyagcsere program az embernél is, a növényeknél, ezt tanuljuk is az iskolában fotoszintézis kapcsán, hogy más a nappali programjuk a növényeknek, meg az éjszakai programjuk, ugye attól függően, hogy süt a nap, vagy sötét van. Uh-huh. És ugye az embernél is hasonló anyagcsere folyamatok zajlanak, aminek a környezeti fényhatása egy karmestere, és ha itt beavatkozunk, akkor olyan, mint olyan folyamatos mini jetlagben lennénk, mint amikor valaki időzónát vált a repülésnél. Tehát így összezavarodik ez az alapvető cirkadián ritmus nappal, éjszaka
Ezeket a hatásokat, ezeket egyébként hogyan lehet csökkenteni? Azon kívül, hogy ugye letesszük a telefon, de hát igazából nem nagyon tudjuk letenni, mert egész nap velünk van, használjuk, egész nap megyünk olyan terekbe, ahol mesterséges fények vannak, és hát ezzel igazából, hogy nagyon nem tudunk mit csinálni. De mégis mi az, amivel csökkenteni tudjuk ezeket a hatásokat?
Igen, teljesen kikerülni szerintem a modern társadalomban nem lehet, ez már is beépült teljesen. Ugye kétféle lehetőség van, vagy nem csinálunk semmit, és bízunk benne, hogy az ember az jó alkalmazkodó képezet, és akkor valahogy alkalmazkodik ez is. A másik oldal, amit itt tudatosan tenni tudunk, hogy igen, vannak most már tudományos leírások, eredmények, tehát ugye a legfontosabb faktor ebben ez a kékfény tartománya, meg hullámhoz tartománya, elektromágneses spektrumban. Ez tud gondokat okozni, főleg, hogyha este nap nyugta után túl sokat kapunk belőle, akkor ez csökkenti a melatonin hormon szintjét, és rosszabb lesz az alvás minőség, ami aztán így halmozódik, akkor kihatással van a energia szintünkre, és a általános regenerációnkra, egészségi állapotunkra. Tehát ezt a kék fényt lehet ma már csökkenteni akár ezt szoftveresen a telefon képernyőjén, vagy a számítógépen meg lehet változtatni a színárnyalatokat, vagy lehet ilyen kékfényvédő szemüveget használni, kiszűri ezeket a fényeket, vagy alternatív világításokat használni, egy egyszerű gyertyát, például a erős ilyen hideg fehér fény helyett este.
Az az érzésem, hogy mivel erről beszélsz, és ugye a Legyél te is biohacker című könyvben erről írtok is, hogy ezt te kipróbáltad, vagy ezt te gyakorolod minden nap. Mi az a legfőbb különbség, amit megtapasztalsz ahhoz képest, mint amikor használtad esténként is akár a telefont?
Igen, ezt már hosszú évek óta gyakorlom, és én se tudom teljesen kikerülni, tehát van, hogy esténként használom a telefont vagy a számítógépet, de ilyenkor mindig rajta van a kékfényszűrő szoftver, vagy a szemüveg rajta van a fejemen. Egyértelműen befolyásolja az alvás minőséget, tehát sokkal jobban alszok, hogyha ezeket használom. Egyszerűen elálmosodok, ha már sötét van, 9-10 óra körül, már emlékszem, igen, amikor régen nem használtam ilyen kékfényszűrő szoftvert például, akkor így rá tudtam tapadni a képernyőre, és akkor éjfélig, hajnalig szörfözni, olyan aktív, izgatott állapotban voltam folyamatosan. Nehezebben tudtam elaludni, akkor ennek következményei vannak a másnapra, kicsit fáradtabb vagyok, vagy más az étvágyam, szerintem azt is befolyásolja étvágyat, és ez hónapokig, évekig megy, akkor azért komoly anyagcserebetegségeket lehet kiépíteni azáltal, hogy nincs rendben az alvásunk.
Erre válaszként létrehoztad a napfénydiét, a kifejezés, meg magát ezt a tevékenységet. Miből áll ez pontosan? Hogy kell elképzelnünk?
Igen, igen. Az egy másik faktor, hogy a modern életvitelen nem kapunk elég napfényt, tehát nappal kellene ez a testünknek érzékelje, hogy nappal van. Ugye a szemünk a legfőbb érzékelő, de a bőrünkön keresztül is jó, hogyha kapunk napfényt. Igazából már reggeltől érdemes lenne minél többet kint lenni, napkelte idejében kint lenni, ez ad egy ilyen kezdőlökést a cirkadián ritmusnak, a hormonok, neurotranszmittereknek szemünkön keresztül, és hát napközben is jó lenne legalább 5-10 perceket többször egy nap kint lenni, hogy érzékeljük ezeket az átmeneteket a napfény spektrumában. Tehát a napfény diéta az lehet, hogy kicsit ilyen szektársa hangzik, de
nem gondolnám.
Ilyen tudományos alapjai vannak, tehát fénybiológia, kvantumfizika alapján működik, vagy egyszerűen csak megfigyeljük a természetet.
Az, hogy ez a kék fény, ez jelen van az életünkben, ugye ez egy ilyen, egyfajta stressz hatást is kifejt ránk. Na most ugye nyilván ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb egy ilyen idegbeteg társadalomba fogjuk találni magunkat, ami hát igazából félig meddig már igaz is.
De igen, vannak jelei.
Vannak az jelek, akár az utakra kimegyünk, vagy csak gyalogolunk az utcán. De az, hogy a napfény diéta, ugye a természetes fénynek a, ha jól értem, akkor a használatára utal, ez szerinted mennyire tudja újra elsajátítani az ember? Tehát az, hogy most azért az elmúlt, mondjuk azt, hogy 15 évben, amikor így az okos telefonokat egyre többet használjuk, meg a monitort bámuljuk egész nap, akkor milyen eséllyel lehet visszaszokni egy kevésbé káros életmódra, mert ugye itt beszélünk arról, hogy igen, a táplálkozás nagyon fontos, a levegővétel nagyon fontos, a minőségi alvás nagyon fontos, de ugye itt a fénynek a használata, az még annyira kevésszer hangzott el, hogy az az érzésem, hogy ezt még évekig kéne szajkózni. De vajon az ember képes-e arra, hogy visszataláljon ehhez az állapothoz?
Igen, szerintem nagyon gyorsan vissza lehet találni az állapothoz, csak érdemes kicsit utána olvasni, megérteni ezeket a folyamatokat, aztán kipróbálni a gyakorlatba. Például el lehet menni, vagy jobb idő van kempingezni hétvégén, telefon kikapcsolva, fények kikapcsolva, és akkor tapasztalni fogja az ember, hogy nagyon könnyen elmosodik, ahogy sötét van. És gyakorlatilag itt egy-két nap alatt már el lehet indulni ezen az úton. Aztán annyira jól érzi magát tőle az ember, hogy így elkezdi efelé terelni a szokásait, szerintem.
Beszéljünk egy picit a biohacker közösségről, hiszen azért ezt is így megpendítettük az elején. Mi ez a biohacker közösség? Miben más a biohacker közösségnek az élete? És egyáltalán, na ez mondjuk, ha valami, akkor ez szektáson hangzik. Tehát, hogy akkor ezt egy kicsit mossuk tisztára, ha lehet.
Jó, hát ez szerintem az utóbbi pár évben, vagy maximum egy évtizedben indult ez a biohackerkedés, főleg a táplálkozás, tudatos táplálkozásra kezdődött. Szerintem van egy réteg, aki szeretné hosszú évekig egészségesen tartani magát. Oda lehet figyelni a légzésre, most akkor beszéltünk a fénykörnyezetre, ez is egy nagyon fontos faktor. És ez a például kékfényvédelem, ez is egy része a biohackerkedésnek, tehát tudomány segítségével meghackeljük a biológiánkat, hogy ez optimálisan működjön. Tudatosan használunk bizonyos életviteli szokásokat annak érdekében, hogy energikusabbak legyünk, jobb életminőséget éljünk, és ha baleset nem jön közbe, akkor 120 évig éljünk.
Te szeretnél 120 évig élni egyébként?
Én szeretnék, igen, nagyon szeretek élni. Amit testileg meg lehet tenni, azt nagyjából megteszem.
Ugye 8 könyvet sorolsz fel a honlapodon, most megszámoltam. Ezek között van egy ilyen irodai egyensúly program. Ez egy e-book, és az érdekel, hogy te ugye Spanyolországban élsz, gyakorlatilag a tengerparton töltöd, egy eléggé álomszerű életet élsz ott. Mégis az irodai egyensúly programból arra következtetek, hogy azoknak adsz tanácsot, akik irodai környezetben léteznek, napi 8-10 órát. Hogyan tudsz hiteles tanácsot adni azoknak, akik így élnek? Nyilván onnan a tengerpartról ez neked mennyire tudsz hiteles lenni?
Hát, igen. Nem, egyrészt nem a tengerparton születtem, és amikor írtam a könyveimet, azért volt, hogy hetekig, hónapokig 10-12 órát voltam a számítógép előtt, meg nem csak a könyvírás, hanem az egésznek a háttérmunkája, tehát szerkesztés, meg honlap szerkesztés, üzemeltetés, kommunikáció, tehát elég sokat számítógépezek én is. Ezt Magyarországon tettem évekig, és tapasztaltam is hátrányait túl sok számítógépezésnek. Ugye a irodai egyensúly programkönyvben itt beszélek a fényviszonyokról, hogy hogyan lehet ezt javítani, az a kékfény témához kapcsolódik, de itt már bekapcsolódik a széken ülés problematikáját, tehát ha túl sok időt töltünk ugyanabban a ülő pozícióban, a széken vagy az autóban. Irodai dolgozóknál ezt is figyelembe kellene venni. Nekem is volt, hogy sok órás gépezés után fájt a nyakam, meg nagyon bemerevettem, hogy muszáj volt kitalálni valami edzésgyakorlatokat, amik segítenek.
Nagyjából az egy ilyen parafrázissá vált, hogy a természettől távol kerültünk. Most ugye veled azért beszélek, mert te, ha jól értelmezem, akkor te visszakerültél, egy picit közelebb kerültél a természethez, még akkor is, hogyha ugyanúgy használod a civilizációnkhoz fontos eszközöket, de ugye nyilván ez egy plusz erőfeszítés, hogy egy kicsit visszakerüljünk a természetbe. Szerinted mi az, amivel egy ember, egy metropolita el tudja kezdeni azt, hogy visszakerüljön a természethez kicsit közelebb, hogy magáévá tudja tenni akár egy ilyen biohacker közösségnek az alapelveit?
Igen, tehát a szabad időt valahogy okosabban felhasználni, akár hétvégénként elmenni túrázni, vagy kint edzeni szabadba, a parkokba, bárki meg tudja csinálni, vagy reggelente kimenni sétálni a napkelte idejével, hogyha épp belefél. Tehát a lényeg az, hogy a szemünket érje a természetes fény. lehetőleg a bőrünket is. Aztán vannak közösségek, akik járnak hidegfürdőzni télen, az is egy biohacking módszer, és hihetetlenül fel tud frissíteni, hogyha nem visszük túlzásba.
Hidegfürdő? Ez mit jelent pontosan?
Télen? Heti egyszer-kétszer bemennek a jeges vízbe.
Tehát akkor ezt itt is meg tudjuk csinálni, leszaladunk a Balatonra, és mondjuk januárban megmártozunk a Balatonban.
Igen, ennek is van komoly tudományos leírása, hogyan lehet.
Jó, de mondjuk ehhez kell valami, ehhez kell egy segítség, nem? Tehát, hogy ezt így egyedül az ember ne csinálja.
Igen, igen. Igen, ezt mindenképp javaslom a csapatban, figyeljünk egymásra, bármi gond van, de alapvetően minden ember képes rá, van, aki akár egyből is, van, akinek kell egy pár hetes adaptációs időszak, hogy bemerészkedjen a jeges vízbe.
Mit csinál a szervezetünkkel a jeges víz?
Hát egy ilyen, röviden egy nagyon jó frissítő, erős gyulladást csökkentő, ugye energiatermelésben dolgoznak ezek a mitokondriumok a sejtekben, azoknak a funkcióját javítja, tehát ilyen gyors ilyen szellemi frissességet fog érezni az ember. Egyfajta euforikus hangulat is elő szokott jönni, elszabadulnak ilyen olyan neurotranszmitterek, hormonok, és ez mind akkor működik, hogyha ugye nem visszük túlzásba, mert ez veszélyes is tud lenni, ha valaki belefagyasztja magát a vízbe.
Mik a veszélyei egyébként a fagyos víznek?
Hát az életveszélyes is lehet, tehát ha valaki egyedül tapasztalatlanul próbálkozik, és eljut ebbe a hipotermia állapotába, amikor a maghőmérséklet nagyon lecsökken, akkor én is tapasztaltam már, amikor próbáltam feszegetni a határaimat, ez nem túl kellemes érzés, hogy alig tud már az ember beszélni, így alig mozognak a végtagjai, és ha benn van a víz közepén, akkor ezért tud életveszélyes lenni. De nyilván eddig nem kell elmenni, nem is szabad, és azért is sok hatással vagyunk. Egy rövidebb időtartamú hidegmártózás, azzal csak a pozitív oldalát tudjuk kihozni.
Még egy dolgot áruljál, kérlek. Most ugye a Kanári-szigeteknél élsz, vagy a Kanári-szigeteken? Hol élsz pontosan?
Hát az egyik szigeten, igen.
Igen. Úgy tervezed, hogy most már onnan haza sem jössz?
Hát még nem tudom, mit hoz a jövő, de egyelőre jól érzem magam, meg belevágtam dolgokba, tartok edzéseket helyieknek, ezt szeretném hosszú távon csinálni. Többnyire szerintem itt leszek, de még változhat. Ugye 10 évvel ezelőtt ez se volt terve.
Hát akkor köszönöm, hogy onnan bejelentkeztél, és további jó munkát.
Ja, köszönöm szépen a meghívást, és jó egészséget kívánok mindenkinek, és ki el akarja kezdeni, az kezdje el apró lépésekbe ezt a biohackerkedést. Mindig vannak lehetőségek.
Mindig van feljebb, én azt szoktam mondani. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál ma.
Sáfrán Mihály egykori profi kenus volt, Marosi Viktor vendége. Mára pedig ennyi volt a hétvégi menetrend, jó zenékkel, érdekes beszélgetésekkel. Várom önöket a jövő hétvégén, szombaton, illetve vasárnap reggel 7 órától a hétvégi menetrendben. Köszönöm, hogy velem tartottak, szép napot és további jó rádiózást. Kutasi Juditot hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.